A tombolástól a pusztításig emberéletet követelt a klímaterrorizmus Németországban. Az utolsó generáció elnevezésű klímaanarchista csoport Berlin ütőerén az A100-as főúton tart a tiltakozást, megállítva ezzel a forgalmat, és egy szirénázó mentőt is, ami egy 44 éves kerékpároshoz sietett, akit elgázolt egy betonkeverő. A férfi a mentő késlekedése miatt belehalt sérüléseibe, és ez óriási felháborodást keltett Németország szerte. Bárki, aki mások egészségét, életét veszélyezteti, elveszíti minden legitimitását, egyben magának a klímamozgalomnak is árt. Bizonyos csoportok, bizonyos tüntetései most pont ezt teszik, jelentette ki Robert Habeck alkancellár, a zöldek egyik vezetője. A tettesek viszont sértetten tiltakoznak, mondván az egész médiarendszer ellenük fordult, pedig őket is nagyon megviselte a haláleset. Ez a csapat próbált egyébként nemrég paradicsomlevet önteni Potsdamban egy Monet festményre is. De miért? Nagy Katalin Kitta Gergelyt, a Klímapolitikai Intézet szakértőjét kérdezte.
Vajon mi a célja a klímaaktivistáknak azzal, hogy a világ leghíresebb festményeit próbálják meg leönteni, hol zöldséglevessel, hol paradicsompürével? Hogyan látja ezt Kitta Gergely, a Klímapolitikai Intézet stratégiai és kommunikációs vezetője?
Ők ugye azt állítják, hogy a figyelmet szeretnék felkelteni, és fel akarják rázni az embereket, hogy milyen fontos a klímaváltozás ügye, erre akarják rá irányítani a figyelmet. De valójában én inkább azt látom, hogy ezek a szervezetek magukra akarják felhívni a figyelmet, és egyszerűen azért, mert kontraproduktív az, ami történik. Tehát inkább elidegenítik az embereket ezekkel az akciókkal, környezetvédelem ügyétől, és nem keltenek bennük jó érzéseket, nem ébresztenek szimpátiát. Úgyhogy ez egy ilyen önmagáért való figyelemfelkeltés, én azt gondolom.
Hát a kommunikációs tanácsadójuk nem mondja ezt el nekik, hogy ezzel nem a klímavédelemre hívják fel a figyelmet, hanem óriási botrányt keltenek, hiszen időnként felbecsülhetetlen értékűek azok a festmények, amelyeket megtámadnak.
Igen, hát valószínűleg, hogy pont azt mondja nekik a kommunikációs tanácsadójuk, hogy át kell lépni a Rubikont. Hát, hogy a korábbi akciók azok már nem elégségesek. Én szerintem egy nagy verseny is van most a zöld szervezetek között. Elég nagy a zaj, és hát egymásra próbálnak licitálni ezekkel az akciókkal. És van még egy nagyon fontos momentum, az, hogy most azért talán nem merészség azt mondani, hogy a második világháború óta nem volt ilyen válságos helyzet Európában. Van itt egy egészségügyi válság, meg infláció, meg energiaszűkösség, és még sorolhatnám. És hát minket embereket most leginkább azok az egzisztenciális kérdések érdekelnek, amik közvetlenül érintenek bennünket, amik itt vannak a küszöbön, hogy akkor milyen lesz a fűtés, meg mivel tankoljuk, meg hogyan tankoljuk meg az autót, vagy hogy mennyi lesz valami a boltba, mennyibe fog kerülni. És ennek az a sajnálatos következménye ezekre a csoportokra nézve, hogy a figyelem, a velük kapcsolatos figyelem az lankad. És ilyenkor ki kell valamit találni, és lehet, hogy ezek a tanácsadók most ezt találták ki, hogy ilyen akciókat kell szervezni.
Mióta csinálnak ilyen akciókat ezek a csoportok? Hát emlékezhetünk régebbről még, hogy a Greenpeace például odafeküdt a sinekre, meg odaláncolták magukat például hidakra, megakadályozandó egy olyan szállítást, amikor például atomerőművekbe vittek fűtőelemeket.
Igazából volt még ennek egy sokkal durvább verziója is, ami még a 80-as években alakult ki, és egészen itt a 2000-es években is felbukkant, ez már az ökoterrorizmusnak a határait súrolta, vagy súrolja. Itt konkrétan vandalizmus, rongálás, még mérgezési kísérlet, emberölési kísérlet, gyújtogatás is volt, tehát nagyon emlékezetes ilyen esemény, hogy 1998-ban, jól emlékszem, egy komplett síkomplexumot felgyújtottak a környezetvédelemre való hivatkozással. Ennek, hogy úgy mondjam, hagyománya van, hogyha használtam ezt talán nem túl megfelelő szót. Volt egy időszak, amikor egy kicsit enyhült a helyzet, nem fajultak el ennyire a dolgok, és most én nem mondom, hogy visszatérünk ehhez, ami volt a 80-as, 90-es években jellemző módon, de mégis egy ilyen visszalépést látok ebbe az irányba.
Kik állnak ezek mögött a csoportok mögött? Milyen érdek húzódik meg?
Nem akarok általánosítani, biztos, hogy ez a 15 perc hírnév és az exhibicionizmus is meghúzódik a szándékok mögött. mondjuk valaki két pólót kinyomtat, megveszi a sarkon a paradicsom levest, megveszi a múzeumba a jegyet, és leönti mondjuk a Van Goghnak a napraforgó táblázó festményét, akkor ahhoz nem kell komoly finanszírozás. De látjuk, hogy az azt követő jogi procedúra, az óvadéknak a letétele, az egy komolyabb költségtétel, és most már ott már megjelennek különböző szereplők. Ezek egyrészt sokszor olyanok, akik tulajdonképpen a média figyelembe be akarják magukat vásárolni, mondjuk olyan filantrópok, akik segítenek ezeknek az aktivistáknak, és így rájuk is jut valamennyi ebből a figyelemből. De azért érdekes, hogy néha iparági szereplők is felfeltűnnek. Legutóbb például a Dale Vince nevű brit milliárdos került szóba, akinek van egy zöld energia kereskedelemmel előállítással foglalkozó cége, és még azt is bejelentette, hogy egyébként politikus is akar lenni, zöld politikus. Szóval innentől kezdve a hallgatók fantáziájára bízom, hogy miért éri meg neki feltűnni finanszírozóként egy-egy ilyen akciónál.
A hatóságok mit tudnak tenni? Mindig csak után követik? Mindig csak jogi eljárást indítanak, és akkor valamilyen pénzbüntetéssel megúszszák ezek az aktivisták? Volt már arra példa, hogy valaki börtönbe került?
A szabályozás az egyre szigorodik, ahogy én látom, de amikor először feltűntek ilyen akciók, ahogy említettem a 80-as években, akkor szigorították például az Egyesült Államokban a szabályozást, és az FBI is körözést adott a feltételezett tettesek ellen, akik elmenekültek, és én azt látom, hogy mindenhol azon gondolkodnak, hogy hogyan tudják elrettenteni az ilyen megnyilvánulásoktól az aktivistákat, és persze azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy közben ezeket, én úgy látom, hogy a festvényeket is mind jobban megpróbálják megvédeni ezektől az inzultusoktól. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy a legtöbb ilyen nagyon-nagyon sok festmény meg műkincs ellen volt most támadás. Ez szerintem én úgy látom, hogy egy trend is, hogyha valami bejött, egy formátum, akkor azt most mindenki gyorsan másolni akarja. Régen valamihez láncolták magukat az emberek, most mindenki ragaszt. Most mindenki a tenyerét oda ragaszt. És ezt látják egyébként azok is, akik megpróbálnak tenni valamit ezzel ellen. Úgyhogy most már üveglapok, plexilapok és megerősített biztonsági intézkedések vannak, hogy megpróbálják ezeket az eseteket minimálisra szorítani.
A legutóbbi példa azt mutatja, hogy Berlinben lehetett úgy dugót létrehozni, hogy például leülnek a kereszteződésben, hogy aztán ebből komoly közlekedési baleset, komoly közlekedési káosz alakul ki, most egy biciklista meg is halt. Na most ki vállalja ilyenkor a felelősséget egy halálos balesetért?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, és itt van egy fordulópont. Tehát ami engem életén, én alapjában véve magát a kommunikációs aktust, a figyelemfelkeltést, ennek a marketing oldalát, én ezt elfogadom. De általában egy demokráciában vagy jogállamban az az alapelv, hogy a véleménynyilvánításnak vagy a szólásszabadságának a korlátai vagy a lehetőségei addig terjednek, míg más jogait nem sértjük. És hogy tényleg, amikor egy autó szalont lefújunk valamilyen festékkel, akkor ott valamilyen vagyonelleni káresemény történik, valamilyen tulajdonjogot sértünk, amikor az Extinction Rebellion vagy bármelyik Just Stop Oil szervezet csinál egy ilyen utcai demonstrációt, akkor valóban az lehet, hogy a szabad mozgásban korlátoznak másokat. Ezért van annak értelme, hogy ha valaki tüntetni akar, akkor tüntessen, de be kell előtte jelenteni, és akkor a rendőrség eltereli a forgalmat. Vagy nem fordulhat elő az, mint ami előfordult egy másik eset, hogy a mentő nem jutott el a kórházba. Tehát ilyenkor nagyon nehéz a felelősséget megállapítani, de azt hiszem, hogy erkölcsi értelemben nem nehéz, és ezért is tartom nagyon botrányosnak az ilyen akciókat. Az igazából a gond, hogy úgy akarnak egy értéket megvédeni, a környezeti értéket úgy akarják megvédeni, hogy más értékeket tönkre tesznek, és úgy akarják a természet elleni károkozást megakadályozni, hogy más területen meg kárt okoznak. Szóval ez szerintem nem jó irány.
Annál is inkább, mert megkérdőjelezi, nem? Az egésznek az értelmét. Hát hogy van az, hogy valamit védek, de úgy, hogy valami mást meg tönkreteszek? Meg egyáltalán az, hogy ilyen felbecsülhetetlen értékű festményeket próbálnak megtámadni. Hát azért az mégiscsak az európai kultúránknak a része. Azt miért kell megsemmisíteni, vagy arra törekedni, hogy azt megsemmisítsük? Az miért nem értékes a számukra?
Ez nagyon jó kérdés, itt ketté bontanám a válaszomat. Az egyik, hogy mondjuk miért egy festmény. és miért nem valami más. Szóval én azt gondolom, hogyha mondjuk nagy erőkkel megtámadnák, vagy megrongálnák a Szegedi Dómot, akkor az nekem, vagy nekünk magyaroknak nagyon fájna, de a világ távolabbi részén élőket nem nagyon érdekelni. Ellenben mondjuk egy Picasso, egy Van Gogh, vagy egy Monet, az mindenki számára, vagy nagyon sok ember számára ismert, és becsült érték, és pont ezért kell ezeket támadni. A másik, amit szeretnék válaszolni erre a kérdésére, hogy igen, ezért is gondolom a magam részét picit álságosnak, hogy miért Európában történnek ezek az akciók. Szóval azért tudni kell az üvegház hatású gázoknak a kibocsátásáért, a világszintű kibocsátásáért az Európai Unió mostanában 7-8%-ban felelős, tehát kis mértékben. Tehát, hogy miért pont európai műkincseket, európai múzeumokban, Európában kell támadni, és így felhívni a figyelmet, azt nem igazán értem. El lehet menni Kínába is, vagy el lehet menni akár Ausztráliába is, ami a második legnagyobb széndioxid kibocsátó a szénbányái és a szénerőművei miatt, szóval máshol is lehetne akciózni, rossz helyen kopogtatnak.
Korábban nem a széndioxid volt a cél, korábban az atomenergia ellenesség volt a cél. Mindig van egy cél, amit megtalálnak, és akkor ahhoz keresik az eszközöket.
Igen, most éppen az olaj, gondolom, hogy a háború miatt és a fosszilis energiahordozók okozta válság miatt. Hát igen, folyamatosan változik a széljárás. Most itt a radikálisoknak az egy ilyen érdekes fordulat volt, hogy legutóbb már Greta Thunberg is, ugye, aki a Fridays for Future-t, aki egy komoly világmozgalmat hozott létre, ami Magyarországon is működik. Greta Thunberg mondta azt, hogy Németországban talán meg kellene hagyni az atomerőműveket, mert hogy ez egy sokkal tisztább technológia, mint a szén vagy a szenes erőmű. Majd kíváncsi vagyok, hogy mikor kap ő is egy tortát, vagy egy burgonyapürét, vagy egy paradicsomlevest az arcába, mert már túlságosan puha lesz a radikális zöldek számára.
Nagy Katalin Kitta Gergelyt, a Klímapolitikai Intézet szakértőjét kérdezte. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2022. november 6-ai adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra meghallgatnák műsorunkat, kattintsanak a